Nagy generáció.
Vállaljuk a korunkat.
Goda Gáborral és Farkas Zoltán Batyúval beszélgetünk. Nem pont arról, amiről szándékozni akartunk, de számunkra nagyon fontos dolgokról, és most bekapcsolódik a beszélgetésünkben Funks Lívia, tánckritikus. Szervusz, Lívia!
Szervusztok!
Hallgattál minket?
Igen, igen.
Ez nem számunkérés volt, csak ugye eredetileg arról beszéltünk, hogy a táncosok, a kiöregedő táncosok, muszáj ezt mondanom, vagy a változásban lévő táncosok nyugdíjáról, egzisztenciájáról fogunk beszélni, és ezt nem akarom feladni, de Batyú szeretne még valamit hozzátenni ahhoz, amit Gábor mondott a kortárs művészetről.
Igen, nagyon érdekesek ezek a gondolatok, hogy ő elmondta az előbb ezt a fajta érzését, és az jutott eszembe,
hogy a kortárs tánc, illetve a kortárs művészet mindig a tradíciókból indul ki, de a konvenciókat nem szereti.
És akkor most hogy van ez egy tradicionális táncnál, és amikor az jut eszembe, hogy én is megtanulom a táncot, a tradíciót, és valahogy úgy érzem, hogy akkor vagyok szabad, és akkor jó a történet, hogyha önmagamon át megy, illetve újra értékelődik, újra teremtődik az a tánc, és amikor megnézzük az adatközlőt, csúnya szóval mondva, akitől tanultam, és az én táncomat, gyakorlatilag nincs a kettőnek közel, és teljesen
nincs
más,
köze egymáshoz.
Mert én már átértékelve teljesen más érzést, és másképp alakítom azokat a mozgásokat, hisz nem vagyok ő. Ő nem én, hanem valamit a lényegéből próbálok, és ez lehet egy olyan pont, amitől ez a fajta tradicionális kultúra tovább tud élni, nem múzeumi szinten.
Hát, hogy kortárs lesz bizonyos értelemben.
Bizonyos, igen, hogy használni tudjuk, és mindenki a saját maga organizmusának megfelelően próbálja alakítani ezeket a dolgokat. Na, ezt szerettem volna reflektálni, mert ez is nagyon érdekes, mert itt is van egy érdekes kapcsolódási pont. Például.
Igen. Ahhoz képest, hogy egzisztenciális nehézségekről akartunk beszélni, annyira jó, hogy rögtön arról beszéltek, ami titeket izgat folyamatosan, magyarul, hogy hogyan haladtok előre az alkotói utatokon. Liviától azt szerettem volna kérni, és most is azt kérem, hogy számos olyan nemzetközi fórumon voltál, ahol szó volt arról, hogy a középkorú, sok éve alkotó táncosok, és itt nem a koreográfusokról van szó, azok milyen lehetőséget kapnak a tovább élésre. Ez azért is fontos, hogy egyrészt tudjanak tovább táncolni, ha akarnak, másrészt pedig, hogy vannak-e olyan országok, ahol gondolnak arra, hogy emberek, akik 20-30 évet eltöltenek egy műfajban, azok utána gyakorlatilag nem tudnak mit kezdeni az életükkel.
Hát nagyon színes a kép. Ha csak Európát nézzük, ugye Amerikában nem létezik táncos nyugdíj, de Európán belül is jellegzetesen ez az úgynevezett keleti blokknak a jellemzője volt, hogy...
Akkor ne sírassuk.
Tessék?
Akkor ne sírassuk.
De sírhatjuk, mert attól még a szakma ugyanolyan mindenhol a világon, hogy kizsigereli a testet. De kétségtelen, ugye, hogy ez a szovjet mintára, akik nagyon is megbecsülték a táncművészeket, ugye a nép legmagasabb rendű művészetének képviselőit látták a táncosokba, tehát volt nyugdíj, és egyszerűen egyébként a cárizmus idején is volt nyugdíj, mert a táncos teste az mindig hamar öregszik. Na most Európa szerte nem nagyon egységes a kép. Az abszolút mintaállam az a nagyon gazdag és nagyon spórolós Hollandia,
igen.
Ahol nagyon okosan kitalálták, hogy a pálya vége felé, tehát olyan 36-40 év között, akkor kap a táncos 3 év szabad lehetőséget, amikor megkapja a fizetését, de már nem kell táncolnia, és ez alatt van lehetősége arra, hogy végig gondolja és kezdjen magával valamit. Ugyanis, ha 40 év kor környékén nyugdíjba menne, ilyen nincs, tehát ha nem képezi át magát, akkor meg kell várnia a 60-62-65 évet, és az a 20 éve az kiesik. De ez alatt a 3 év alatt ugye lehetősége van, hogy kitalálja, hogy ő merre tovább. Mm-hmm. Hogy és mi lesz belőle, ugye, nem ha nagy lesz, hanem amikor kénytelenségből elhagyja a pályát. Tehát magyarul nincs nyugdíj, nincs szakmai nyugdíj, de megvan az a lehetőség, hogy egy 3 év alatt újra képezze magát, vagy átképezze magát, vagy nem kötelező, de utána, ha lejött a színpadon, nem kap nyugdíjat. És még egy lehetőség van, ha már itt a kortárs művészetről volt szó, hogy éppen az utóbbi 15 év, elég 15, már lassan 20 év erős tendenciája, hogy maguk a táncosok is azt gondolják, hogy az idősebb testekkel is érdemes lenne valamit kezdeni. Tehát vannak tipikusan 40 fölöttiekből álló együttesek, de hát azért tudjuk, hogy ezek hát nem váltják meg a teljes szakmát, tehát ez nem mindenki számára adott. Mert a test igenis elfárad.
Elfárad a test egyébként?
Semmiképpen nem tudja egy idő után megtenni azt, amit egy 20 éves test.
Uh-huh.
Tehát ez biztos.
De ez az is érdekes, hogy például 20 éves koromban, amikor táncoltam a legényest, akkor mindig a lezárónál a neont céloztam meg.
A lábaddal.
A lábammal, igen, vagy a hajdaukban, vagy bármiben. És akkor most táncolom, és most is nagyon jól érzem magam például, de máshová tevődnek a súlyok. Most nem a lámpát célozom meg, hanem máshova tevődnek az energiapontok, a lezáró, a súlyrendszer. És az is ugyanolyan szép tud lenni, mint 20 éves korban. 20 éves korban a kínai cirkusz volt, most pedig egy ilyen meglett energikus valakinek a tánca. Tehát mindig ezek ide-oda tolódnak, de mindegyik nagyon érdekes, mert mindegyik szól valamiről. Tehát nincs olyan, hogy csak az a jó tánc, ez volt, bementünk a balettintézetbe, és elterjedt az, hogy csak az a jó táncos, akinek van spárgája. Jézus Mária, akkor néztem a spárgát, hát nekem nincs spárgám, nem leszek jó táncos. Tehát akkor már voltak ezek a vezényszavak, tudod? Mi lesz velem? Nincs spárgám. És akkor rájövök 40 évvel, hogy nem az a fontos, hogy van spárgád, meg hogy mit van, hanem önmagadba, a kisugárzásod és a mozgásod és az egész gondolkodás.
Nekem az volt a meglepő, mikor elkezdtek jönni Magyarországról is, vagy láttam külföldön a kortárs tánc együtteseket, és jöttek egyre másra a nagyfenekű táncosnők.
De jó.
És hát ez teljesen megdöbbentő volt, tehát az abszolút nem klasszikus arányú nők, akik egyébként zseniálisan táncoltak, de hogy valaki megmerte engedni, hogy egy más test legyen már, egy olyan test, ami másról szól. De azt hiszem, hogy abban, amit Livia mondott, nem is az a lényeg, hogy most hívjuk nyugdíjnak, vagy bárminek. Tehát nem a szó a lényeg, hanem az, hogy van-e egyfajta gondolkodás, és folytathatnám azt, gondoskodás azokról az emberekről, akik jelen esetben ugye a magyar kultúra részei, és valami lesz velük. Itt vagy még?
Igen, hát én szerintem nincs, mert a dolgok nincsenek végiggondolva, és nagyon örülök, hogy ezeket emlegetitek, mert pont azt jelenti, hogy maga a tánc is teljesen átértékelődött, értelmeződött az utóbbi 15-20 évben, csak éppen a közeg az valahogy úgy maradt. Tehát amikor legutóbb például pont egy ilyen nemzetközi konferencián erről a témáról volt szó, akkor ott egy valamiben volt teljes egyetértés, bárki is hozzászólt, hogy erre a problémára előre fel kell készíteni a gyerekeket, mert hát ne áltassuk magunkat, a Batyusa úgy ment 14 éves korában, jaj, mi lesz velem, ha nyugdíjas leszek, és a Gábor táncosa is nyilván nem úgy lépne be a társulatba, hogy jaj, majd 20 év múlva mi lesz velem. Az iszonyú távolinak tűnik, és természetesen egy táncos mindig a teljes energiáját beleadja abba a pillanatba, akár a csillagokat rúgja, ugye, akár dobog a földön. Na de a test az közben nyűvődik, tehát neki az elején igenis tisztába kéne lennie azzal, hogy ez egy olyan pálya, ami rövid, és mi lesz velem azután, amikor még, hála Isten, nagyon-nagyon fiatal vagyok ahhoz, hogy ne csináljak semmit, vagy mélázzak a múltamon, vagy pedig esetleg legyen belőlem egy rossz táncmester, vagy egy rossz koreográfus, ugye, mert sokan ott akarnak maradni a terepen, és azt hiszik, hogy attól, hogy kiöregedtek, ők majd a szakmán belül másra jók. Ez nem így van. És hát ugye nem látjuk, bár biztos nálatok van kamera, hogy a Batyu például milyen jó formában van, de azért egy kicsit...
Most éppen nem táncol.
Most nem táncol, de esetleg képes ott egy neont kirúgni, hogy azért, ha belegondolunk, hogy hány generáció végzett például a néptáncszakon, és hol van az emberek 80%-a?
Hol van?
Hát nincs a pályán.
Hát gyakorlatilag nincs, hát ketten-hárman vagyunk, de azért, mert mondjuk nem hivatásos együttesekbe mondjuk kezdtek, hanem elmentek ide-oda a vendéglátóiparba, aztán egyszer csak nem volt vendéglátóipar, aztán akkor egyszer csak nem kellettek a táncosok.
De akik végigcsinálták, azok is esetleg az, aki képes volt a váltásra, ugye, mert ez egy nagyon nagy váltás.
Igen.
Tehát ez egy totál életmódváltás.
És akkor,
ti nem váltottatok ekkorát, illetve hát nem kéne, ugye a Gábor az eleve a tánc mellett mindig is alkotott, tehát ugye abból nem kell kiöregedni, nem is lehet. A Batyu pedig tényleg egy különleges jelenség, aki hát évtizedek óta tanít, aktív, tehát nem kellett egy igazi nagy váltás. Tehát ő mondjuk pont az ellenpélda, mert ő belőle egy nagyszerű kortárs névtánc tanár lett, és egy gyakorló előadó művész, de hánynak kellett váltani, ami bizony keserves, és nincsenek rá felkészülve se lelkileg, se intellektuálisan.
Köszönöm szépen, jó, jó, nagyon jókat mondasz, drága Lívia. Én csak azt
akarom... Egy pici röviden reagálok.
Nagyon röviden reagálok, hogy igazából ez mindenkiben saját magában van benne megírva, hogy mit csinál. Tehát én ezt az utat, én ezt nem írtam le magamnak, hogy ezt fogom csinálni, hanem ez lett belőle. És ugyanúgy, ahogy mondtam, hogy minden pillanatban soha nem voltak fölkérésem, hogy gyere ide, gyere oda, ezt a darabot csináld meg Párizsba, de nem, hanem amit láttam, ez nagyon jól megcsinál, oda mentem, nézd meg, ez az ötlet, és megvalósult. Én megyek, én csinálom, én találom ki, gyere ide, csináljuk meg. Ez egy ilyen típus. Ezt meg el tudja érni, de nem biztos, hogy mindenki ilyen, tehát ezt maga viszi a bőrét a vására mindenki, amilyen habitusú, ami érdeklődési köre, és a többi. Tehát
köszönöm szépen Fuchs Liviának, hogy beleszóltál a műsorunkba, és folytatjuk a hírek után Goda Gáborral és Farkas Zoltán Batyúval.